Sziasztok! Ez itt a Mérlegen, én Zinzi Stefán vagyok.
Én pedig Galica Dorina.
A mai adásban Kvasznica Ferenc, a friss Michelin csillagos pajta ételem tulajdonosa lesz a vendégünk, akivel többek közt arról fogunk beszélni, hogy egy ötlettől hogyan lehet odáig eljutni, hogy a legrangosabb díjat is elnyerd a vállalkozásoddal. De addig is szokás szerint átbeszéljük az elmúlt időszak legérdekesebb híreit. Dorina, te mit hoztál mára?
Én most elsősorban nem is egy vállalkozási hírt hoztam, hanem egy olyat, amivel biztos, hogy szinte mindenki találkozott, mégpedig az új alaptörvény módosítást, amiben ugye szerepel, hogy mindenkinek joga van a készpénzzel történő fizetéshez. És ugye elgondolkodtam, hogy én például milyen gyakran szoktam készpénzzel fizetni, gyakorlatilag csak a fodrász jutott eszembe. Egy-egy magára.
Mert adócsalnak.
Ezt nem mondanám. De igen, és egyébként ez a legérdekesebb benne, hogy bennem mindig ez merül fel, amikor készpénzzel fizetek, hogy ha csak azzal lehet, akkor ott valami nem stimmel.
Ugyanez, különben tök ugyanez nekem is mindig ez az első gondot, hogy miért nem lehet. Tehát az a mai világban nem olyan nehéz megoldani, és én is ugyanúgy vagyok vele, különben, ahogy te, hogy általában azért némi KP van nálam pont az ilyen esetekre, de hogy igazából soha nem használom.
Igen, nekem is minimális, tehát hogy ha olyan helyre megyek, ahol tudom, hogy nem biztos, hogy tudok kártyával fizetni, még a piac volt ilyen, ami eszembe jutott, hogy akkor már így előre stresszelem magam azon, hogy még ki kell vennem pénzt, és akkor hol lesz olyan automata, ami a saját bankom, mi van, ha nem működik, mert egyébként ilyen is volt. Nagyon ritkán veszek fel, de csomószor pont nem jön össze.
És akkor mennyi pénzt vegyek ki, hogy ne ragadjon úgymond rajta, mert ugye általában mindig csak a kártyámat használom. Igen, ez velem is elég sokszor így előfordul.
De egyébként, amikor valaki készpénzzel fizet, akkor is felmerül bennem, hogy miért van nála. Hogy amikor a simán kaját vesz a boltban, és megkérdezik, hogy készpénzzel vagy kártyával, és így veszi elő a, nem tudom, 20 000-es kötegeket, hogy miért? Miért van nála? Én annyira rosszul érzem magam, ha sok pénz van nálam készpénz.
Ezzel én is így vagyok különben. Lehet, hogy már csak ezért sem szeretek magamnál hordani. Viszont a kérdésedre nem tudok válaszolni éppen ezért. Tehát fogalmam sincs, hogy miért szeretik az emberek készpénzt. Nekem is van olyan ismerősöm, korombeli, hogy mondjam, tök normális ember, felvilágosult, okos, stb.
Nem adócsaló.
Nem adócsaló, stb. És mégis azt csinálja, hogy megkapja a fizetését, és az egészet kiveszi egyből abban aznap, és a kártyáján soha nincs semmi, neki az csak arra kell a bankszámla, hogy megkapja a fizetését, és ő a KP-t szereti. Nem tudom, ezt szereti. Vannak ilyen emberek.
Ugye a módosító javaslatból még nem derült ki, hogy pontosan mit jelent ez, hogy alkotmányos jog lesz a készpénz használat, de hát itt bent is gondolkodtunk rajta, hogy ez vajon azt jelenti-e, hogy akkor nem lehetnek olyan vállalkozások, vagy olyan eladóhelyek, ahol csak kártyával tudsz fizetni.
Igen, beszélgettünk erről, és igazából ez, igen, elég messzire visz, én félek ettől egy kicsit, de nem tudom, tehát hogy ez nagyon fura irány lenne.
Igen, így eljátszottam a gondolattal, hogy mik azok a helyek, ahol, vagy azok a helyzetek, ahol nagyon furcsa lenne készpénzzel fizetni, főleg ha mondjuk csak azzal lehetne, nyilván ez a veszély, ez nem fenyeget, de már eleve a kézenfekvő a fesztivál, már ott, ahogy a apróval szenvedsz, az is egy elég komikus jelenet.
Állásról után még inkább.
Pláne. Még a repülőjegyvásárlás, ami eszembe jutott, hogy eszembe nem jutna, de emlékszem mondjuk még gyerekkoromban, amikor még az online vásárlás az nem...
De várjál, te repülőjegyet, és akkor bemész egy vizerirodába, vagy mi, van ilyen?
Van
ilyen vizerpont, ahol be tudsz venni, és KP-val fizetni? Már csak azért is kérdezem, bocsánat, mert ők meg pont most döntötték el, hogy már repülőn se fogsz tudni KP-val fizetni.
Mondjuk ott se jutott eddig eszembe.
Nekem se, de nemrég közölték, hogy mostanában csak bankkártyával tudsz, tehát hogy na.
Hát a reptéren van ugye a légitársaságoknak irodája ott a fenti galéria szinten, és amikor mondjuk még gyerek voltam, akkor oda kellett mindig kimenni, megvenni a repjegyet, amíg nem online.
De hát most gondolj bele, jó, biztos van, akinek ez igényli, de hát gondolj bele, hogy kitalálod, hogy elmész valahol, és csak azért kimész a reptérre, hogy megvedd a jegyet, mert ugye aznap már nem tudod megvenni, főleg ugye mondjuk egy vizernél, amíg hajnalban indult, tehát hajnal 6-kor idő, és odamész 3-ra, hogy van még jegy, az nem fog működni.
És elromlik az ATM a reptéren.
Na pláne. Tehát, hogy így, igen, ez elég messzire visz.
Igen, ugyanez, hogyha mondjuk a szállodáért készpénzzel fizetnél, és már úgy utaznál, hogy viszed magaddal. Azt sem nagyon látom magam előtt. Na. Akkor, amit még fixen kártyával fizetek, mindig az a számla, azt is elképzeltem, hogy ha
Sárga csekk.
Miért lenne igényem arra, hogy sárga csekkel mehessek be a postára, ami amúgy is egyre több helyen bezár, de még ha véletlenül van, akkor is csak úgy van nyitva, hogy ne érj oda se munkaidő előtt, se munkaidő után.
Ez így van. Igen, az a sárga csekk, az különben egy örök rejtély a mai napig, tehát hogy igen, minek? Minek létezik még?
De egyébként megkérdeztem, éreztem, hogy nem elég élénk a fantáziám, és megkérdeztem a ChatGPT-t, hogy mi a legfurcsább helyzet, ahol ő el tudja képzelni a készpénzes fizetést. Az első az teljesen elvadult, hogy ha egy űrállomáson az ételautomatából vagy a kávézóból venne valamit az űrhajós, és akkor ott lebeg a súlytalanságban, és bénázik a készpénzzel, ami szintén száll körülötte.
El kell ismernem a ChatGPT fantáziája, az most jó helyen szárnyalt.
Igen, de hogy így gyors keresés alapján azért nincsen kávézó a nemzetközi űrállomáson, az ételautomatát se tudom elképzelni.
Ez a jövőre vonatkozik, tudom, amikor már a Star Trek világban fogunk élni.
Teljesen abszurd, és akkor úgy visszakérdeztem, hogy esetleg egy kicsit reálisabb forgatókönyvet tudna ennél mondani, és mondta, hogy egy kriptovalutákról szóló konferencián mennyire abszurd lenne készpénzzel fizetni.
Különben igen. De biztos ott is megvan, aki csak készpénz. Ugye, ismerjük a szólást.
Egyébként az egész onnan jutott eszembe, hogy a hétvégén elmentem egy felcsút meccsre, ne kérdezd, felcsútra, és ott is mögöttem a büfében a sorban kérdezte valaki, hogy csak kártyával lehet fizetni, és egyébként csak azzal lehetett, és magamban azért egy pici kárörömet éreztem, hogy ha esetleg tényleg bevezetnék, hogy nem lehet olyat, hogy csak kártyával tudsz fizetni, akkor még a felcsúti stadionban is át kéne alakítani kicsit a működést.
Az élet apró örömei, ugye? Hát, hogyha egy űrállomáson valószínűleg az életemben soha nem fogok se készpénzzel, se bankkártyával fizetni, étteremben azért szoktam, és ehhez kapcsolódik a téma, amit én hoztam. Ugyanis a McDonald's az bejelentette, hogy 43 ezer éttermét veti alá technológiai átalakításnak. Itt minden benne van, mesterséges intelligencia természetesen mindenek felett. Az ok a következő, a cég informatikai igazgatója, Brian Rice, az úgy nyilatkozott, hogy egyszerűen annyira stresszesek már az étteremben dolgozók, hiszen vannak vásárlók a pultnál, a drive-innél, futárok érkeznek, van, hogy ki kell vinni a rendelést az autóhoz, mert ugye csúszik a rendelés, és akkor ez nagyon sok feladatot jelent a személyzetünk számára, és akkor ezt enyhítenék. De ugye mire gondolnak?
Első hallásra pedig a Meki nem úgy hangzik, mint aminek nagyon spórolnia kéne a munkaerőn, és úgy ne férne bele, hogy egy plusz embert felvegyen.
Igazából nem is a munkaerőn akarnak spórolni, hanem valószínűleg a technológiai fejlődés éllovasai akarnak lenni. Elvileg ez is az indok, hogy ők legyenek az elsők, akik ezeket bevezetik, és akkor ilyen előnyre tesznek szert a többiekhez képest, de különben, hogy miről van szó egész pontosan. Tehát olyanok, hogy például az összes ilyen gépbe, például akár a fagyi automatába, vagy a ilyen hamburger hús sütőbe is beletesznek ilyen érzékelőket, hogy jelezze, hogy ezek mikor fognak tönkre menni, így előre lehet tervezni az adott étterem vezetőjének, hogy mikor fognak ezek tönkre menni, de akár a mesterséges intelligenciát használnák arra is, hogy például ellenőrizzék, hogy egy rendelés az megfelelően lett összeállítva. Ez érdekes, hogy erre mesterséges intelligenciát kell alkalmazni, és mindez úgy, hogy korábban az IBM-en voltak együttműködésben 2019-24-ig, ám ezt megszüntették, ugyanis ilyen elképesztő hibar rendeléseket csinált, tehát hogy volt, hogy egy több száz dollár értékű McNuggets rendelés mellé békönnel megszólt fagyit is felvett a rendelésbe, úgyhogy így ezt viszonylag hamar megszüntették, ezt az együttműködést.
De ezt úgy kell elképzelni, hogy akkor a tálcára ránéz mondjuk a mesterséges intelligencia egy kamerán keresztül, és felméri, hogy jól rakták-e össze?
Hát figyelj, arcfelülismerés mögött álló mesterséges intelligenciáról szólnak a hírek, úgyhogy valószínűleg valami hasonló lenne. Most így hirtelen belegondoltam, de végül is megtudja, hiszen ha jól tudom, hogy mindegyik burgernek külön csomagolása van, a krumpli méretét azért igencsak megoldja. Mondjuk azt, hogy az üdítőben mi van.
De azt már legtöbb helyen úgy is magadnak nyomod ki.
Az igaz, de a drive-inben nem. Haha, na majd kiderül, hogy mennyire lesz jó. De mindezen felülkömmel egy generatív AI virtuális menedzsert is létrehoznának, mégpedig annak a céljából, hogy különben ez valamennyire logikus, az adminisztratív feladatokat ez végezel, gondolom, mint a beosztás és a hasonlók, tehát hogy így is egyszerűsítenék a dolgozót. A végső cél különben tök egyszerű, januárban nagyon visszaesett a Meki forgalma az Egyesült Államokban, ezért érezték úgy, hogy valamit lépni kell, és a tervek szerint 175 millióra, 250 millióra növelnék a hűséges vendégeik számát. Még az nem rossz, 250 millió vendég.
Az nem. Engem például azzal lehetne megfogni, hogyha lenne egy olyan mesterséges intelligencia, ami megmondja, hogy mit akarok aznap enni.
Nagyon jó, Dorina, pont belett a rafálták, kérlek szépen, ugyanis van egy olyan tervük is, hogy alapban nagyon sok adatuk van arról, hogy az emberek mit vásárolnak, hiszen ugye nagyon sokan használják az applikációt, tehát így személyre szabottan is tudják, és van egy olyan tervük is, hogy a mesterséges intelligencia képes lesz nekik segíteni promóciók és ajánlatok testre szabásában. Például, ha tudja, hogy van egy vásárló, aki szereti az édességet vagy egy fagyit, akkor egy meleg napon automatikusan fog felajánlani neki mondjuk egy kupont, hogy kedvezményesen tud venni majd egy fagyit.
Ennek mindig örülnék.
Olcsó fagyi, az mindig jó. Egyetértünk. Na de ennyit a Mekiről. Most pedig igaz, hogy maradunk a vendéglátásnál, de egy kicsit más oldalról közelítjük meg, ugyanis vendégünk egy Michelin csillagos étteremvezetője lesz. Maradjatok velünk.
Reklám következik.
A Lirekónál mindent megtalál, amire az irodában vagy a munkahelyen szükség lehet. Irodaszerek, számítástechnikai eszközök, kávé, higiéniai termékek, munkavédelem. Rendelését 24 órán belül kiszállítjuk. Válasszon megbízható partnert. Lireco.hu.
Reklám vége. És ahogy ígértük, már itt is van velünk a stúdióban Kvasznica Ferenc, a Pajta étterem egyik tulajdonosa. Szia!
Szervusztok!
Az elmúlt hónapokban talán még többekhez eljuthatott az éttermeteknek a híre, mert ugye decemberben megkaptátok a legújabb magyar Michelin csillagot, de hát nyilván a történet ennél sokkal korábban kezdődött. El tudnád mesélni, hogy indult az étterem, mikor döntöttétek el, hogy bele szeretnétek ebbe vágni?
Hát az étterem úgy indult, hogy nem is étteremként indult, hanem szüleim jártak ki Erdélyben néptáncolni, és székelyföldi néptánctábor mintájára szerették volna ezt meghonosítani ott az őrségben, ahol a családi nyaralónk állt, már 2005-ben épült. 12-ben jött létre maga a projekt, mint néptánctábor helyszín, ugye a szüleim elképzelése szerint, és ez nagyon gyorsan kiderült, hogy Dunakesziről mi nem tudjuk ezt a néptánctábor helyszínt, illetve folkkocsmát üzemeltetni, így muszáj voltunk leköltözni feleségemmel, ugye akkori barátnőmmel, Flórával, mind a ketten a BGF-re jártunk, és éppen abszolváltunk, és ugye mi voltunk mobilok a családból, és Flóra ötlete volt, hogy a néptánctábor helyszínből éttermet alakítsunk ki, és most itt tartunk.
De... Az étterem ötletekön már honnan jött? Volt valami kötődésetek a gasztronómiához ezelőtt, vagy csak egy ilyen hirtelen ötlet volt?
Igen, végülis Flóra édesapjával nagyon sokat járt étterembe, és neki volt egy ilyen kötődése. A nővére is vendéglátásba dolgozott, úgyhogy volt egy ilyen szerelem, és akkor megpróbáltuk mi is.
A honlapotokon azt írjátok, hogy egyetlen egy dolgot tartottatok fontosnak, hogy valami jót csináljatok. Mik voltak azok az alapvető szempontok, amiket már az elején eldöntöttetek, hogy ragaszkodni fogtok hozzá?
Igen, ma is ezt tartjuk magunkat. Igazság szerint ugye a legfontosabb, hogy valami jót csináljunk nyilván a vendégeinknek, akik áldoznak az idejükből és ellátogatnak hozzánk, illetve nagyon fontosak a munkatársaink és a beszállítóink is, úgyhogy egy olyan környezetet szerettünk volna kialakítani, ami így mindenkinek jó, és talán elmondhatom, hogy ez sikerült is.
A kezdeti időszakra meg tudnál egy kicsit mesélni, mert szerintem az, hogy mondjuk egy éttermet csinál, vagy bármilyen vendéglátó helyet, egy viszonylag sok embernek eszébe jut, de mi elég kevesen vannak azok, akik el is jutnak odaig, hogy létrehozzák. Tehát ugye a kezdeti nehézségekről, vagy akár, hogy simán mente minden, tehát erről tudnál egy pár mondatot mondani?
Természetesen, hogy nem. Ugye a szüleim indították el minden néptánctábor helyszín, és nyilván a kezdeti időkben, mondjuk az első hét év, nyilván kellett a családi cégnek a támogatása, hogy egyáltalán fönnmaradhasson az étterem. Ugye a családi cég az kikötői daruknak a villamos tervezésével foglalkozik, édesapám is most már az öcsém vezeti ezt a céget. Nyilván ez az első 7 évben erre a cégre, illetve a villamos tervezés befolyó bevételre támaszkodhatott az étterem is. Ugye már elmondhatjuk, hogy önállóan is eltartja magát, rentábilis, de nyilván ez nagyon szükséges volt ahhoz, hogy az első 7 évet mondjuk ki túléljük. Illetve hát ha megkérdeznek, akkor mindig elmondom, hogy ezzel az üzlethez szerencse is kell, és mi szerencsések is vagyunk, mert mindig sikerült megtalálnunk azokat a személyeket, séfeket, munkatársakat, akik hasonló értékeket képviselnek, mint mi, és velük így lépésről lépésre tudott fejlődni az étterem. Ugye bisztró konyhaként indult, egy rövid 10 tételes étlappal dolgoztunk, mai napig ebédidőben ez elérhető, és tényleg sokat köszönhetünk mindenkinek, aki mindideig dolgozott velünk.
Ha jól tudom, az elején még csak egy kávét, illetve egy tortát szolgáltatok, egy szelet tortát lehetett kapni. Hogyan jutottatok el onnan, hogy láttátok, hogy fú, ez bejön, jönnek az emberek, akkor lehet, hogy érdemes lenne bővíteni, vagy hogy jutottunk el az étteremig?
Hát igazság szerint a legelején úgy működött, hogy így a hosszú hétvégekre csináltunk egy ilyen rövid étlapot, vagy egy AB menüt, nem is emlékszem már pontosan. És ami talán a kezdő löketet megadta, az a 2014-es gumió kalauz. Ugye 2013-at díjazták 2014-es kalauzban, és tulajdonképpen az első működési év volt az étterem esetében. Mindjárt bekerültünk a top 100 étterem közé, és akkor ez itt, mi itt laktunk a Török utcában, még akkor a feleségem, akkor még nem éltünk lent Szentpéteren, és akkor így olvastuk, hogy nem is tudom, hogy volt pontosan, ezt ki akartam deríteni reggel, de nem sikerült, hogy a valamelyik Kelet-Magyarország étterem sajnos már bezárt, onnan az Őri-Szentpéteri pajtáig, és akkor a top 100 étterem, és akkor így, ez volt az Indexen egy szalagcím, vagy egy főcím, és akkor hát ez így, ennek megörültünk, úgyhogy ez egy elég erős löket volt a folytatáshoz, hogy itt akkor érdemes jobban belemélyülni.
Ez volt az a pont, amikor úgy döntöttetek, hogy akkor érdemes lenne leköltözni is?
Igen, hát a leköltözés az szükségszerű volt, szóval azt láttuk mi is, hogy máshogy nem fog menni, mint hogy leköltözünk, és mi is ott vagyunk, tevékenyen részt veszünk a mindennapokban. Igen, ez egy komoly elhatározás volt a mai napig az életünk, úgyhogy igen, hát mondhatjuk azt, hogy ez egy olyan löket volt, hogy tényleg komolyan kell vele foglalkozni.
És honnan jött egyáltalán az őrség? Ha jól tudom, akkor előtte nem nagyon volt kötődésetek ez a környékhez.
Kötődésünk volt, ugye a családi nyaralunk, ott volt a pajta épülete mellett, ugye, amiből később kialakult az étterem, illetve néptánc tábor helyszín étterem. Úgyhogy ez volt a kötődésünk. Dunakeszi szomszédainknak volt nyaralója Rissen, illetve Ispánkon, és akkor ők mondták, hogy milyen gyönyörű hely az őrség, és akkor egy síelés után arra kanyarodtunk, hogy Ausztriából hazafelé, és akkor elkezdtek a szüleim telkeket nézni, megépült a nyaraló, és akkor utána már az üzlet.
Te említetted, hogy a kezdetekkor még szükség volt azért a szülei cégének a bevételére az étteremhez, meg hát ez köztudott, hogy éttermet csinálni, ez nem egy olcsó dolog. Mi az, ami miatt ez ennyire drága vállalkozásnak számít, hogy magyaráznád el annak, aki mondjuk soha nem dolgozott vendéglátásban?
Hát ugye ez a fajta vendéglátás kifejezetten a fine dining, ugye munkatársak nélkül nem működik, szóval, hogy konyhán is hatan dolgoznak, a felszolgáló csapatunk szintén hatan, ugye velünk együtt Flórával, illetve hölgyek segítik a háttérmunkát, ugye mosogatnak a fenti, illetve lenti pályának. Ez egyrésztről már komoly költségfaktor, illetve az alapanyagokra is figyelmet kell fordítanunk, így nem dolgozhatunk a legolcsóbb alapanyaggal. Ugye ami mindenkit érint nyilván, azok pedig a rezsiköltségek. De így ami megkülönbözteti azt tényleg, hogy a munkatársak száma az valószínűleg a duplája egy átlagos étteremnél.
Az alapanyagokat, ha jól tudom, igyekeztek helyi forrásból beszerezni, sőt, egyszer egy olyan történetet is olvastam veletek kapcsolatban, hogy valamelyik közeli gazdaasszonynak elég sok céklája maradt, és akkor végül ti vásároltatok fel egy nagyobb mennyiséget, és így került be a cékla is az étterem a repertoáriába. Ezt meg tudod erősíteni?
Igen, igen, ezt megerősítést nyert. De hát igyekszünk. Amit tudunk, azt igyekszünk megvenni helyben. Nyilván van olyan is, amit nem tudunk, szóval én ezt a képmutatásnak nagyon-nagyon nem szeretem, és az való igaz viszont, hogy amit tudunk, ugye vegetációs időszakban leginkább ugye tavasztól késő őszig a cékla pont egy ilyen őszi alapanyag, amit tényleg sokáig lehet helyben beszerezni. Amit tudunk, azt igyekszünk helyben, erre törekszünk, szóval ezt mindig szem előtt tartjuk, hogy kutassuk föl, járjunk utána, nézzük meg, inspiráljuk a beszállítókat, és már azért elértünk oda, hogy van kettő, illetve három olyan zöldségbeszállítónk, akiktől így tényleg a vegetációs időszaktól nagyjából mostantól fog elindulni ez a friss salátával, retekkel, hogy az étlapra tud kerülni. Van egy szociális intézet a Iváncon, ott szellemileg sérült lakóknak egy tevékenysége, ugye a kertészet, és nagyon szeretik, és nagyon kedveljük a lakókat is, nagyon-nagyon kedvesek. Ugye tőlük vásároljuk a zöldségek jelentős részét, illetve Kerkáskápolnán van egy családi gazdaság, akiktől szintén tudunk így nagyobb mennyiségben, megfelelő minőségben vásárolni.
Ezeknek a partnereknek a megtalálása hogy zajlik? Tehát, hogy mentek az úton, körülnéztek, hú, de szép káposzta, ez jó, ez kell nekem?
Hát, nyilván ők tényleg közel vannak, szerintem távolság, mert mindegy két faluval odébb van, és hát nyilván tudnak az étteremről, akkor megkeresnek minket, van termelői piac Győri Szentpéteren, ott azért mindenki, akinek van valami eladnivalója a kertből megjelenik, úgyhogy azért így 10-13 év után ez megtaláljuk egymást. Igen. A mikrozöldet is Zalaegerszeg mellett vásároljuk, van egy nagyon kedves fiatalember, aki minden héten hozza nekünk.
És mi az, amit nem tudtak itthonról beszerezni? Van-e olyan, amit muszáj külföldről?
Hát például a rák, azt nem tudjuk, a
langoszt
nem tudjuk. Igen, igen. Amúgy kicsit korábban kezdjük az éttermet, mondjuk egy 200 évvel, akkor sikerülne, mert ugye Zala, és ugye nálunk még Szala, érdekes, hogy ugye a Zala patak, ami ugye a Balatonba torkolik, ugye a Vas megyében még Szalának hívják, úgyhogy nálunk még Szala, ugye Szala, és a kerk a hemzseget régen a folyami rákban, ugye már a sajnos kiveszett, de ugye Nagyrákos, Kisrákos, ugye ezek a szomszédos települések Őri Szentpéterrel, ugye máig őrzik a nevükben a rákászat hagyományát, illetve a címerükben is, úgyhogy ilyen szinten van létjogosultsága.
Erre nem gondoltam, hogy lehet bármi kötődése a ráknak az őrséghez.
Én sem. És nem gondoltátok, hogy újra telepítitek rákokkal? És akkor az is meg lenne oldva helyi.
Hát, ami egy külön érdekesség, hogy nemrég olvastam, hogy ugye a torkolatánál, az alak torkolatánál, ugye a Balatonhoz közel elszaporodott egy invazív rákfaj, úgyhogy hogyha ehető, és
mivel invazív, akkor lecsaptok,
mivel invazív, reméljük, hogy halászható is, illetve rákászható is.
Na, ha ez sikerül, lehet, akkor majd hírt adunk.
Lehet, hogy étlapra kerül.
Számodra egyébként mit jelent a fine dining? Te hogy definiálnád, miben más, mint egy sima éttermi élmény?
Én egy hasonlattal élnék leginkább, ez olyan, mint hogyha az ember elmegy színházba, szóval ez egy program, hogy nem egy hétköznapi étkezés, nem egy egyszerű igénykielégítés, hanem tényleg egy élmény, egy program, amit így megélnek a vendégeink. A legtöbben ugye párban járnak hozzánk, ugye születésnapot ünnepelni, randizni, úgyhogy ez nekünk is nagyon megtisztelő, hogy ilyen alkalmakkor ellátogatnak hozzánk, és szerintem ez így lehet megkülönböztetni a fine diningot és a hagyományos éttermi vendéglátást.
Ugye 2023-ban érkezett hozzátok Akács István konyhafőnök, aki korábban számos hazai és külföldi Michelin csillagos helyen dolgozott. Miért éreztétek úgy, hogy szükség van egy ilyen új igazolásra, úgymond, és miért pont ráesett a választás?
Hogy új igazolásra lett volna szükségünk, ezt tulajdonképpen nem fogalmazódott meg bennünk. Ugye az előző séfünk, ugye Farkas Ricső felmondott, úgyhogy ott álltunk, hogy séfet kell találjunk. és elkezdtünk nyilván a kapcsolati hálónkat, megpróbáltuk használni, és így nagyon gyorsan eljutottunk Istvánhoz, és nagyon-nagyon szerencsések vagyunk vele, hiszen roppant jó szakember. Ugye nálunk kapta meg a lehetőséget, mint séf, előtte is vezetett egy bisztrókonyhát, de mint séf fine dining étteremben, ugye nálunk kapta meg a lehetőséget, és nagyon-nagyon-nagyon maximálisan helytáll, nagyon jól vezeti a konyhát, ugye magáénak érzi, szóval nincs öncéluskodás, roppant következetes, szóval ugye a konyhára nekünk, hála Istennek, nincs gondunk, mert István tényleg ellátja a séf feladatát.
Nehéz volt rávenni kömmel, hogy leköltözön őrségben, mert ezt gondolom szakácskodni még nehezebb Budapestről, mint céget vezetni.
Hát megmondom őszintén, hogy Mexikóban volt, és ugye meg kell győzni, hogy Mexikóból Őri Szentpéterre költözzenek. Ugye a feleségével együtt érkezett hozzánk, mindenképpen szeretném megemlíteni Jasmine-t. Ugye Jasmine mexikói, úgyhogy van némi ráhatása az esti menüsorra, ami abszolút előnyére válik az étteremnek és a menüsornak is.
Ahogy olvastam korábbi interjúitokat, azt tűnt fel, hogy nem szeretitek se a fúziós konyha megnevezést, se az újra gondolt őrségi ételeket. Te hogy írnád le a saját konyhátokat?
A saját konyhánkat úgy írnám le, hogy megbíztunk egy nagyon jó szakembert a konyha vezetésére, és amit ő elgondol, azt tányérra visszük.
Nektek így úgymond semmilyen beleszólásotok nincs, és igényetek sincs arra, hogy...
Nyilván elmondhatjuk a véleményünket, és meg is hallgatja István, szóval nincs arról szó, hogy kizárna minket a döntésből, a bennősör véglegesítéséből, de én mindig úgy voltam vele, hogy minden más területen is, hogy igyekeztem magamat jó szakemberekkel körben, és megbízni bennük, és rájuk hagyatkozni. Mert nyilván én nem vagyok séf, és van valamennyi tapasztalatunk ugye a 13 évvel a hátul mögött, de hát ő a séf, úgyhogy.
Egy példát tudnám mondani, hogy mi az, amiben mondjuk úgy mondtátok neki, hogy ez jó lenne, vagy
nem lenne hozzá, jó,
vagy nem
ízlik.
Lenne jó.
Megmondom őszintén, hogy a rákkal voltam pont így.
Tényleg?
De
azt ajánlottad, vagy nem?
Nekem idegen volt, megmondom őszintén, de nagyon jó döntés volt, és elfogadom. Főleg így, hogy a rákászat hagyományával alá tudjuk támasztani.
Különben mi volt az a pont, amikor így azt éreztétek, hogy te ez most működik, és egyre jobb lesz, és egyáltalán, hogy eljutottatok a Michelin csillagig, tehát hogy hogyan jutott el ideig?
Ugye, megmondom őszintén, hogy én nagyon hálás, mi ugye felszolgálunk a feleségem. Ő dolgozott, Flóra dolgozott a konyhán is, ami le a kalappal, mert 3 évet lehúzott a konyhán még egy jó pár éve. Hát szerintem egy 6 éve, még az akkor is évvel, de most felszolgálunk, és az roppant hálás dolog felszolgálni egy ilyen étteremben, mert ugye abban biztosak lehetünk, hogy ami kimegy az asztalhoz, az jó, szóval az élményszerű, és nyilván a felszolgáló találkozik először a vendég visszajelzéssel. Már amikor ő belekóstol, esetleg a vendég már abból látott, hogy valódi élményt okozol neki.
És akkor elárulod különben, hogy te vagy az egyik tulajdonos?
Nem, én nem szoktam. Nekem
maradjon ezt
külön játék. Én nagyon szeretem. Most például szálláshoz vittem ki vendégeket, és akkor nem engedte az úr, hogy vigyem a bőröngyét, és akkor mondtam, hát mondom, hogy engem kirúgnak. És hát igen, én nem szeretem elárulni, mert hozzáteszem, hogy mind a ketten feleségemmel, illetve a minden munkatársunk nagyon alázatos, és nem az a fontos, hanem az, hogy jól érezzük magukat a vendégek.
Volt olyan pont, amikor már azért így eljátszottatok a gondolattal, hogy azért most már közel van ez a Michelin csillag, ugye először felkerültetek az étterem kalauz listájára, és én úgy képzelem, hogy innen már érzi az ember, hogy egy karnyújtásnyira van.
Hát én biztos ezzel kellnék aludni, ha lenne egy éttermem.
Hát nagyon összínű, hogy mi olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy volt vendégünk, és még ebben a nehéz időszakban is, ami talán most az elmúlt pár évben tapasztalunk így a vendéglátás területén, Úgyhogy ezzel a tudattal, hogy van vendégünk, tulajdonképpen tényleg jó dolgot csinálunk. Nyilván az ember vágyik rá, hogy Michelin csillagot kapjon, ezt nem tagadom. De így nyugodtak voltunk. Én igazából azt éreztem, hogyha esetleg nem most kapjuk meg, akkor majd megkapjuk jövőre, vagy két év múlva. Szóval hittem magunkban, így a munkatársaimban, az étteremben, az intézményben, hogy előbb-utóbb jönni fog a csillag, és ez egy óriási terhet vesz le az ember válláról. Szóval milyen az nem egy projektétterem, mert azért tapasztaljuk azt, hogy vannak ilyen projektéttermek, hogy nagy befektető, gyorsan mindent, bármennyi pénzt bele lehet tenni, amivel nincs gond, mert ugye élmény nyújtanak ők is a vendégnek, és színesítik a vendéglátás palettáját, de a miénk az nem egy ilyen projektétterem, hanem 13 éve elkezdtük 4 asztallal, és már a tényleg Michelin csillagos étterem lettünk.
Tudnál ennek egy kicsit a részleteiről? Én nem tudom, a több filmben ugye úgy szerepel ez, hogy így kb. Nézik, hogy fú, hát valószínűleg jönni fog az ellenőr, és akkor készülnek, és akkor aznapra minden pöperc legyen, és akkor megjött a nagy ember, és akkor mindenki ott kb. A konyhából így nézi, hogy hú, milyen fejet vág, miközben eszik. Ez a gyakorlatban azért hogy néz ki? Mert gondolom a filmben azért kicsit ki van színezve.
Ez ugyanilyen.
Igen? Akkor nincsen? Ti tudtátok, hogy jönni fog?
Nem, ugye nyilván nem tudhatjuk, hogy ki az ellenőr.
Az,
de
igen.
Hát az ember várja, vagy nem azt, hogy várja, de készül. De megmondom szintén, hogy még nehezebbé teszi a szervizt, mert mindenkinek igyekszünk ugyanazt az élményt nyújtani. Most nem lesz jobb az étterem, amikor itt van az ellenőr. Mindig mindenkinek ugyanazt igyekszünk nyújtani, és talán még picit nehezebbé is teszi a szervizt, hogyha olyas valaki van az étteremben, akiről azt gyaníthatjuk, hogy Michelin ellenőr. Nyilván ilyen sejtések vannak, és ez egy ilyen nagyon jó detektív játék, de nem tudhatjuk, hogy ki ez, szóval nyilván sokkal több emberre gondolom.
Bocsánat, mi alapján lehet sejteni ezt?
Hát én látom.
Az évek és a rutin?
A rutin emberismeret? Nem tudom, szóval ezt így nem lehet, de tényleg nagyon izgalmas, és így is állunk hozzá, legalábbis a szervizben, hogy nyilván mindig mindenkinek szeretnénk ugyanezt nyújtani. Én tényleg ebben hiszek, és ha ott van az ellenőr, akire azt gondoljuk, hogy ellenőr, és ki tudja, akkor az nem, jó érzéssel tölti el az embert, mert tulajdonképpen akkor már ott vagy, hogy itt van ez a személy, aki ellenőr is lehet, jól érzi magát, látod rajta a mosolyog, szóval
a végén felfedi magát?
Nem fedi fel magát. Illetve nem, még nem fette föl magát senki, de én nagyon szeretem, mondom, nekem egy ilyen detektív játék, azt tudom hasonlítani.
És akkor hogy a végén kaptatok egy e-mailt, hogy gratulálunk, megvan?
Nem, ugye kapsz meghívót a gálára, és akkor ott végigizgulod, hogy mi lesz.
Hogy a végénben mondják a nevedet.
Igen. Az jó.
Az jó érzés volt, nem?
Az, hogy bemondták a nevüket, az nagyon jó érzés.
Ezt gondolom.
Én még egy picit visszakanyarodnék a menüre. Ez hogy néz ki? Milyen gyakran váltogatjátok? Mennyi idő alatt áll össze?
Nagyon aktuális a kérdés. Pont tegnap este kóstolhattuk meg az új menüsort a feleségemben. Ugye milyenk az a nagy megtiszteltetés, hogy mi ülhetünk le először és végigkóstolni az új menüsort. Ugye nyilván a borpárosítással, amit szintén nagy gonddal alakítanak a kollégáim, és jó, nagyon jó az mi van is. Ez pont csütörtöktől, szóval holnap utántól elérhető.
El tudsz elárulni egy-két titkot esetleg előre, hogy...
Kedvenceket?
Igen. Nem, hogy mi lesz az új menüsorban? El lehet árulni előre?
Hogyne, persze, hát ez ki kellett posztoljamban, úgyhogy... De természetesen el lehet árulni. Ugye, ami nekem nagyon-nagyon tetszik, rögtön a menüsor legelején, a snackek között lesz egy ilyen káposztás kosár, ami a számomra a káposztás cvekedlinek az ízbombáját hozza egyetlen egy falatban, úgyhogy nekem már ott ez egy erős indítás, illetve most lesz egy választató, egy opcionális fogásunk, egy kaviárfogás, ugye gesztenyekrémmel, tejszínhabbal, magyar tokkal, kaviárral, egy kovászos gofrin.
Alhangzik.
Igen, ami ez a szomszéd húsüzemnek a sonkáját használjuk, ugye a gofritészte, úgyhogy nagyon-nagyon jó. Ez is egy kedvencem, illetve hát most tudnám sorolni őket. Ugye van egy signature fogásunk a tortellini, ugye ott ugye a gomba hazája, tulajdonképpen a egyik legjellegzetesebb alapanyag az őrségben az erdei gomba, és ugye erre épül a tortellini fogásunk. Ugye ez egy visszatérő elem a menüsorokon. Itt annyiban most tálalásban lesz egy kis újítás, készítettünk Berta Istvánnal, ő a keramikus, akivel dolgozunk ilyen vargánya formákat, ugye a tönkje maga a csésze, teás csésze, és ők alapja pedig a fedele, és ugye ezt a gombateát, ezt bele lehet önteni a tortellinibe, de ha gondolja a vendég, akkor külön is így meg tudja kóstolni. Ez egy gomba garummal készül, úgyhogy nagyon intenzív gomba ízt, ilyen van is ízt kölcsön ez az ételnek.
Ezt hogy kell elképzelni, hogy összeáll egy fogás, és akkor már gondolkodtok azon is, hogy ezt milyen tányérban tálaljátok, amit utána egyedileg készítettek?
Így van. Tulajdonképpen ezt is a séf találja ki, és tényleg egy fantasztikus keramikussal tudunk együtt dolgozni, Berta István. Hát én mindig azt mondom, hogy az ország legjobb keramikusa, ugye közel 60 éves, de bármit megcsinál, hogy bejárta az egész világot, és nagyon nagy tapasztalata van, és bármit megcsinál. Ugye fatüzelésű kemencét használ, nem tudom, hogy ez egy külön adást megérne. Tulajdonképpen van egy épített kemence, ugye ki lehet bontani az oldalát, oda fölépít egy ilyen polcrendszer, oda bekerülnek ugye az égetésre váró kerámiák, és egy egész állónapon keresztül tüzel ilyen széldeszkákkal, fenyőszéldeszkákkal, és ahogy tüzeli, ahogy fűti a kemencét, ugye ez a fahamú, ez bele ég a kerámiába, és ez nagyon-nagyon egyedi lesz, és minden is kerámiát más és más egy picit emiatt. És a hőgörbéket nézi kukucskán, hogy éppen melyik hőgörbe görbült meg, ugye onnan tudja, hogy hány fokos a kemence.
És minden menüsorhoz külön készít akkor?
Nem, nincs ez a nagy pazarlás, hogy kidobjuk az először kész. Nem, hogyha szükséges, akkor fölhívjuk, és akkor készítetünk vele kerámiákat. Egyébként most igyekszünk egy ilyen delikát üzletet is létrehozni az étterem mellett a Pajtában, a Pajta épületben, és ott szeretnénk a István kerámiáit is árulni.
És azon kívül mit árulnátok még?
Tulajdonképpen olyan dolgot, ami az étteremhez köthető, ami ilyen szuvenírként magukkal tudnak vinni a vendégeink, ugye azt tapasztaljuk, hogy mindig úgy valamit vinnének. Ugye képes lapunk volt eddig, az adtuk, de ez valami többet, valami többre vágynak, én így gondolom, és hát szőttes, ugye lent van, dedesen készíti egy hölgy a szőtteseket, ugye, amik a abroszként és szalvétaként szolgálnak, úgyhogy abból is szeretnénk így egy-két dolgot, amit így tényleg köthető az étteremhez, meg nyilván egy-két termelőktől is termékeket, lekvárokat, szárított vargányát, mindenfélét, ami őrségi.
Ugye nem ez az első lépésetek, hogy úgymond több lábban álljatok, van vendégházatok is most már. Vannak-e még ilyen további tervek, akár csak távolabbiak, amik stabilizálnák úgymond a működést?
A szálláshely az szükséges volt, szóval a stabil működéshez az elengedhetetlen, hogy legyen egy ilyen étteremnek szálláshelye. 7 szobánk van, legjobb esetben 7 vacsoraasztalt jelent az étteremben is, és azért ez nagyban segíti az étterem működését. Tulajdonképpen nem szeretnénk wellness szállodát építeni az őrségben, ez pont elég, szóval azt, hogyha ezt így ezen a szinten, ahogy most üzemeltetjük, az egészségünk engedés, és tudjuk üzemeltetni, az nagyon jó lenne. Ebből tényleg így szépen tud működni így az étterem. Jut fejlesztésre is, nem szeretnénk megduplázni a vendégteret. 10 asztallal dolgozunk, szóval nyáron is, hogyha a terasz van, akkor sem ültetünk le 20 asztalt, hanem ugyanúgy 10 asztallal dolgozunk, mert bármikor jöhet egy zápor, egy eső, akkor be kell költöztessük a vendéget, szóval tényleg mindent annak rendelünk alá, hogy aki ellátogatott hozzánk és megtisztelt minket, annak maradandó élmény legyen a Pajtában vacsoráznia.
Michelin csillag 10 asztal, mennyire előre kell foglalni egy asztalt jelenleg?
jó, hogyha az ember tudja, hogy mikor szeretne jönni, de, de két héttel előtte tudunk adni asztalt. Nyilván a szezonalitáshoz viszonyítva több vendégünk volt a télen, de nem, nem volt az, hogy, hogy most két hét előtte, vagy három hét előtte, egy hónap előtte megtelt volna az étterem, és nyilván az a cél, szóval az a cél, de, de így is nagyon jó volt, meg jó érzés volt, hogy ennyire látogatnának hozzánk, és ezt is fontos megemlíteni, hogy, hogy a, beszéltünk a Michelin csillag megszerzéséről, ez nyilván az embernek a fejében az is megfordul, hogy ez, ez valamiféle gátként fog működni ugye a vendégekben, és
a gátat mire gondolsz?
Hát az, hogy, hogy távolinak ér, szóval az ember egyszer csak így távolinak érzi magát, és valamilyen félsz lesz benne, hogy, hogy most mitől, mi fog történni vele, és abszolút nem tapasztaljuk, hogy nagyon sokan jönnek környékből, még többen, akik esetleg még tényleg Szent Gotthárdról esetleg nem jöttek el hozzánk, vagy, vagy Körmendről kíváncsiak voltak rá, és ez nagyon-nagyon jól esik. Nyilván messzebből is, azért Bécsből is van vendégünk, Ljubljanából, úgyhogy Pozsonyból, csak a fővárosokat említsem. Úgyhogy ez, ez mind-mind nagyon megtisztel, hogy ennyit tud az igaz ember. Volt egy extrém példa is, hogy Svájcból jöttek, Genfből jöttek a vendégek, és föltették a, az autóikat a vonatra, Grácsban leparkoltak a vonatról, és akkor Grácsból elautóztak, és két éjszakát megszálltak, vacsoráztak, ebédeltek, ajánlottunk még két éttermet ott Uraszombat mellett, Szlovéniában van még két nagyon jó étteremüket is ajánlottuk, és egy ilyen komplett gasztró hétvégével visszatértek Svájcba. És
ez egy jó programnak hangzik.
Hát ez tényleg, ez olyan megtisztelő, hogy nagyon-nagyon jól esik az embernek.
Ha jól sejtem, akkor ott a környéken azért nem annyira jellemző, hogy ilyen kóstoló menüket kínál egy étterem. Volt ebben bármiféle kihívás, hogy a, mondjuk a helyi vendégkörrel megértetni, hogy ez miért más, mint egy hagyományos vendéglő? Vagy miért kerül ennyibe? Mert nyilván drágább, mint egy pörköltre beülni valahova.
Hát tulajdonképpen sosem szerettük volna megértetni a vendégekkel, mert nem tartom szükségszerűnek, hogy, hogy, hogy egyrésztről, hogy magyarázkodni kelljen, meg másrésztről meg szerintem tisztában vannak vele, szóval. Tisztában vannak a környékbeliek is a, azzal, hogy ismernek minket, látják, hogy, hogy dolgozunk, szóval látják, hogy bemegyünk az iparcikboltba, megvesszük a szeget a villanyszereléshez, a vezetéket, és azzal dolgozunk is. Úgyhogy sose kellett így magyarázkodnunk, hogy, hogy mit csinálunk, és hogy miért ennyi, mert látják, hogy sok munkánk van benne, igyekszünk amúgy minél több ami értelemszerű is magával értetődő, hogy minél több helyi vállalkozót bevonni, bármit kell csinálni. Az éttermen felújítani akár, vagy mondhatnám, nyilván vízgázszerelés, mint minden ilyet, szóval így helyi szakemberek segítségét kérjük, és ismernek minket, szóval tudják jól, hogy, hogy mit csinálunk. Én úgy gondolom, hogy, hogy megkedveltek minket. Ugye az őrségben azért ez jellemző, ez a gyűjtmentezés. Megmondom, hogy el kell fogadni, hogy az ember gyűjtment, mert mi költöztünk oda, ugye nekünk kell valamilyen szinten, vagy nekünk kell alkalmazkodnunk, és én ezt így is látom, szóval én oda költöztem, akkor igyekezzek alkalmazkodni ahhoz, ahhoz a közösségehez, amihez csatlakozni szeretnék, és talán már sikerült, most már kislányunk is óvodába jár, úgyhogy a Tőri Szentpéteren kezdünk szerves része lenni a településnek.
Ezt akartam kérdezni, hogy hány év telt el, amíg úgy éreztétek, hogy már nem gyűjtmentek vagytok, hanem befogadtak titeket?
Én rendkívül optimista ember vagyok, úgyhogy én az elején is úgy éreztem, mert megmondom össze, hogy kedves vagyok, szerény. Én tényleg szerettem volna beilleszkedni, és részes lenni a közösségünknek. Úgyhogy nekem viszonylag korán sikerült ezt így éreznem. És tényleg büszkék rá, szóval büszkék. Most, hogyha nem is minden nap nálunk étkeznek, mert nyilván ez most nagyon, nem is így fogalmaznék inkább, hogy nem, ugye nem járnak rendszeresen hozzánk, mert ez nyilván ez egyrészt egy alkalmi étkezés, hogy mint színházban se jár minden nap az ember. de elfogadják, és büszkék rá nagyon Töri Szentpéteren, amit csinálunk, és nyilván van helyi kollégánk is, akikre szintén nagyon büszkék.
Ezt akartam kérdezni, hogy a munkaerő az helyi?
Vannak helyben is kollégáink, illetve vannak nyilván, akik ingáznak, úgy ingáznak, hogy csütörtök reggel vagy szerda este érkeznek, és vasárnap este mennek. Van Őri Szentpéteren egy nagy házunk, a volt házi orvosnak a háza, és hát egy picit korábban épül, akkor olyan kastély lett volna, most egy nagy szocház. Helyét hálószobával, amit szépen felújítottunk, és akkor ott el tudjuk szállásolni a munkatársakat, akik nem Őri Szentpéteriek vagy. De például a szomeliénk ő Szombathelyről ingázik, ami nyilván nagyon nagy áldozat tőle, de megteszi.
Azt különben az hogyan jött, hogy csütörtöktől vasárnapig vagytok nyitva?
Mindig törekedtünk arra, hogy és akkor vissza is kanyarodtunk a beszélgetésünk elejére, hogy valami jót szeretnénk csinálni jó a munkatársainak, és akkor meg is válaszoltam, hogy igyekszünk munkatársbarát étterem lenni, vagy vállalkozás, és igyekszünk mindent megtenni azért, hogy akik nálunk dolgoznak, mindent, amit tudunk, megadjunk nekik, nyilván a észszerű keretek között, és kell az, hogy 3 napot pihenjenek. Nyilván 40 órát mindenki ledolgozza, úgyhogy...
A matek kijön a
végén. Matek kijön, és kell, és ennyi pihenés a munkatársaknak. Most még pont annyiban fog változni csütörtöktől, hogy pont ennek jegyében eltoljuk a csütörtöki kezdést, 4 órától fogunk ültetni, egy ilyen késői ebédre, és akkor úgy ugyanúgy a vacsora majd folytatódik.
Vannak olyan feladatok egyébként, amihez ragaszkodtatok, hogy a Flórával a ti kezetekben maradjanak, és ne a... Nyilván a konyha az egy teljesen külön egység, de most már van üzletvezetőtök is, ha jól tudom, és akkor mi az, amit mondjuk nem adtok ki a kezetekben?
Hát az ablakpucolás, azt nem tudom kiadni. Ugye a szálláson én tisztítom az ablakot, ugye minden vendég után nagyon-nagyon üvegfelületek vannak, és ilyen délnyugati tájulású a ház, és hogy lemenő napban a kéznyom az nagyon-nagyon-nagyon csúnya tud lenni. Az ablakpucolás, ezt nem tudom kiadni a kezemből. Nyilván az olyan dolgok, amik lényegében határoznak meg az étterem arculatát, azokhoz ragaszkodunk, de a kollégáink ezt tiszteletbe tartják, és üzletvezetőt is azért vettünk föl, mert mi beláttuk, hogy nem tudunk mindig ott lenni, és ugye van egy kislányunk, van családunk, így is nagyon sokat kell nélkülözni a szegénynek, de be kell látni az embernek, hogyha meg kell bízni valakit, akkor meg kell bízni, és akkor meg olyan valakit bízunk meg, aki tényleg hozzátesz a működéshez.
Tehát ablakot pucolsz, pincérkelsz, viszed a vendégek táskáit, ezzel telik 4 napod, a maradék 3-ban mit csináltok, pihentek?
Hát a maradék 3-ban, hát most lassan bejön a fűnyírás, az ablakpucolás, ez hasonló tevékenység. Pihenünk, természetesen igyekszünk pihenni, mi is sokat járunk étterembe, ugye ez a hobbink, ugye a munkánk és a hobbink is, úgyhogy kirándulunk. Ugye most az óvoda egy picit kötöttség, mert ugye nem szombat vasárnap van óvoda, ugye ez egy picit nehézség, hogy hétfőket szerdán nem tudunk mondjuk elmenni Ljubljánába, és akkor mindegy egy hosszú hétvégét, ami hétfőket szerdán ott tölteni, de azért étteremben sokat járunk így Szlovéniába, Ausztriába. Nyilván mi is tapasztalunk, inspirálódunk. Igen, kikapcsolódunk, igyekszünk kikapcsolódni, de hát nyilván papírmunka, szóval mindig mint egy rendes vállalkozásban lehet dolgozni 7 napot is.
Ezek után már muszáj megkérdeznem, hogy mit teszik otthon egy étterem tulajdonos?
Van szerencsénk nagyon jó sajtokat vennünk, sonkákat, felvágottakat, ami a reggeli vacsorát fedi le, és a feleségem nagyon jól főz, úgyhogy Flóra kitesz magáért, és mindig valami finomat főz nekünk. Ugye a kislányunk, ő nagyon értékel, és ő tényleg most velünk végigkóstolta tegnap este az új menüsort. Ő már fogadós lesz, nem olyan botva csinált, mint az apja. Ugyanis fogadós vagyok, ezt a Covid alatt elvégeztem ezt az OK-s képzést. De igen, szóval így jókat teszünk. Igyekszünk.
És hol látod a pajtát mondjuk 5 év múlva?
Remélem, hogy minél több vendégünk lesz, még a mostaninál is több vendégünk lesz, és jól érzik magukat, visszatérnek, elmesélik, jó élménnyel gazdagodnak. Tulajdonképpen nekem ez a fontos, hogy ami most van, azt tudjuk ezen a szinten, vagy még magasabb szinten művelni. 10 asztal, 7 ház, úgyhogy ez pont elég, telje meg mindig, legyen tele az ebéd, legyen tele a vacsora, érezzék jól magukat a vendégek, a kollégák, beszállítók, akkor mi is jól érezzük magunkat.
És még egy kérdésünk van, amit minden vendégünknek felszoktunk tenni, hogyha egy tanácsod lenne egy olyan embernek, aki vállalkozást akar indítani, akkor az mi lenne?
Hát ami nekünk a legfőbb tulajdonságunk, az alázat, hogy tényleg alázatosan álljon hozzá, amit csinál. Ugye ez nem csak a vendéglátásra igaz. Tényleg, ha hisz benne, akkor adjon bele mindent, és meg lesz az eredménye. És ami vendéglátás specifikus, az, hogy szeresse a vendéget, és élvezze, amit csinál.
Köszönjük szépen, hogy itt voltál, nektek pedig, hogy meghallgattatok minket.
Köszönöm szépen.
Sziasztok.
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 Reklám következik.
A Lirekónál mindent megtalál, amire az irodában vagy a munkahelyen szükség lehet. Irodaszerek, számítástechnikai eszközök, kávé, higiéniai termékek, munkavédelem. Rendelését 24 órán belül kiszállítjuk. Válasszon megbízható partnert. Lireko.hu.
Reklám vége.